Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Új ásványra bukkant egy amatőr kutató Magyarországon. A lelet helye után az ásvány a Rudabányai nevet kapta. Mindenről a Miskolci Herman Ottó Múzeum számolt be. A leletet Koller Gábor, Pilis Boros Jenői amatőr ásványkutató találta az egykori Vasérc bányában még 7 évvel ezelőtt, és meghatározásra eljuttatta a múzeumba. A felfedezés szakmai szenzációnak számít, mivel a világban ismert mintegy 5000 ásványból mindössze 9 olyan van ezzel az újjal együtt, amelyet a mai Magyarország területén fedeztek fel. 3 brit neurológus kapta az agykutatásért járó 1 millió eurós agydíjat. Peter Dayen, Ray Dolan és Wolfram Schultz 30 éve kutatja a jutalmazó agyipályák útvonalait, és egyebek mellett azt fedezték fel, hogy a dopamin neuronok kulcs szerepet játszanak az agyjutalmazási rendszerében. A dániai Lundbeck alapítvány által adományozott 1 millió eurós díjat olyan tudósoknak ítélik oda évente, akik az idegtudományban érnek el rendkívüli eredményt. 2011-ben az elismerés első díjazottja 3 magyar idegtudós volt, Buzsáki György, Frany Tamás és Somogyi Péter. Minden ellenfelét legyőzte pókerben egy új számítógépes program, amelyet a kanadai Albertai Egyetem és a prágai Károly Egyetem kutatói fejlesztettek ki. A DeepStack nevű szoftver 30 a Nemzetközi Pókerszövetség által kiválasztott hivatásos pókerjátékost vert meg egy 4 hétig tartó decemberi bajnokságon, amelyen a kártyajáték egyik legbonyolultabb változatát, a No Limit Texas Hold'emet játszották. A tudományos közlemény szerint a szoftver azért számít különlegesnek, mert betöltötte a rést az úgynevezett tökéletesen informált játékok, amilyen például a dáma vagy a sakk, és egy olyan tökéletlen információjú játék között, mint amilyen a póker.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Már csak néhány év, és valósággá válhat a Jurassic Park. Na jó, nem teljesen az egész park, hiszen nem kipusztult dinoszauruszokat támasztanak fel amerikai tudósok, hanem csak a gyapjas mamutot. Na jó, ez sem teljesen igaz, hiszen nem teljesen pontosan a gyapjas mamutot, hanem egy olyan lényt, amely külsőre és génjeit tekintve nagyon is hasonlít a kipusztult mamutra és az ázsiai elefántra. Elismerem, ez így egy kicsit bonyolultnak tűnik, de higgyék el, a valóság ennél még sokkal-sokkal bonyolultabb. Aki segít kibogozni a rejtélyt, az Varga Máté, az ELTE természettudományi kar genetikai tanszékének adjunktusa. Vele beszélgettünk.
A Jurassic Parkkal ellentétben, ugye, ahol tulajdonképpen ez egy valóságtól egy kicsit elrugaszkodott elképzelés, hiszen máig nem sikerült értelmezhető vagy felhasználható DNS szekvenciát izolálnunk semmilyen ilyen típusú fosziliából. Mamutokból meglepően jó minőségű és mennyiségű DNS szekvenciával rendelkezünk. Hát ugye ennek az a legnagyobb titka, egyrészt nyilván, hogy a mamutok nem annyira régen éltek hozzánk képest, mint a dinoszauruszok. A másik pedig, hogy ugye főleg Szibériában, a tundrában, az úgynevezett permafrost rétegben, a tundra felső fagyott rétegében rendkívül jó állapotban tudnak megőrződni a különböző mamut maradványok, és ebből azért viszonylag egyszerű, jó minőségű DNS-t izolálni és utána szekvenálni. Úgyhogy pontosan ismerjük a mamutoknak a genomját, és itt azért beszélek több eszembe, mert már nem egyetlen, hanem számos különböző mamutnak a genomját tudták megszekvenálni, így térben és időben is látjuk, hogy az esetleges populációk hogyan különbözhettek egymástól.
Mekkora idősávokban kell itt gondolkodnunk?
Az első mamutokból származó DNS minták az kb. 45 ezer éves maradványokból kerültek elő. A legfiatalabb mamut DNS-t azt viszont már mindössze 4300 évvel ezelőtt élt állatokból vonták ki. Tehát ugye az az emberben az a klasszikus kép él, hogy vannak a mamutok, kőkorszakban járunk, és ős emberek rohangálnak körülöttük kőbaltákkal. Hát 4300 év azért az már egy olyannyira közeli időtartomány, hogy ekkor körülbelül már ugye a Mezopotámiában Gilgamest írták, és ott már komoly városok voltak, és a civilizáció minden egyéb jele. Most ezek a mamutok akkor már nem Szibériában éltek a tundrán, hanem lényegesebben északabbra, kisebb szigeteken, és az egyik ilyen tipikus sziget az Arktikus tengerben, az a Wrangel-sziget, ahol a mai tudomásunk szerint a legutolsó ilyen mamut populáció maradhatott fent.
Van különbség a korai és a késői mamutok között a DNS alapján?
Van különbség, és azért nagyon érdekes ez a tanulmány, mert néhány predikció, amit korábban a kutatók arra hoztak létre, hogy mi történhet egy populációval, amikor az egy kis helyre bekerül, és már csak belterjesen tud szaporodni, mik lehetnek ennek a következményei, és hát azt látjuk, hogy ezek a 4300 évvel ezelőtt élt mamutok a DNS szekvenciájuk alapján nem örülhettek igazából kirobbanó egészségnek, rengeteg génjük elromlott, tehát a beltenyésztettségnek az egyik hátránya lesz ez, hogy nincs lehetőség egy idő után arra, hogy a hibás mutációk kiavítódhassanak. Nagyon sok szaglóreceptoruk nem működik, ami még nem tűnik annyira borzasztónak első hallásra, de tudni kell, hogy ugye egy ilyen nagyon szociális állat esetében nagyon fontos szerepe van a hierarchia betartásának, különböző szaglási ingereknek. Ezen kívül látunk olyan mutációkat bennük, például amelyek következtében valószínűleg világosabb lett a szőrük, de ilyen szatén színű lehetett, de ugyanakkor vékonyabb is, vagyis kevésbé jól inzulált, tehát ezek az állatok eléggé fázhattak. Ráadásul ez az a mutáció, amit hogyha egérben hozunk létre, akkor nagyon komoly gyomor problémákat is lehet észlelni. És kérdés persze, hogy most nyilván, hogyha egérben látjuk, akkor mamutban is létezhetette, és ezt nyilván nem tudom megválaszolni, hiszen ehhez kellene egy mamut, ami ráadásul ezt a mutációt is hordozza, de feltételezhető, ugye, hogy ez és hasonló mutációk miatt ezek az állatok eléggé betegek lehettek, és valószínűleg ez is hozzájárult a végül a kipusztulásukhoz.
Hogyha megvan a DNS, akkor mi a nehézség? Mi akadályozza meg azt, hogy klónozzunk?
A klónozás az a klasszikus értelemben, ugye, hogyha arra gondolunk, ami most már több mint 20 évvel ezelőtt a Dolly, a birka klónozása, az ugye azt jelenteni, hogy van egy működőképes, vagy gyakorlatilag tökéletes állapotban levő úgynevezett testi sejtem, szomatikus sejtem, és mondjuk ennek a sejtmagját átteszem egy óvocitába, egy petesejtbe, és utána beindítom a folyamatot, hogy elkezdjen növekedni. Na most ugye itt rögtön a mamut esetében két probléma merülne fel, az egyik az valószínűleg megoldható, honnan szerzek egy mamut petesejtet, hiszen hogyha nincsenek mamutok, akkor értelmezhetően nincs mamut petesejt sem, tehát egy pillanatra a tyúk és a tojás problémáját vélem felfedezni. Ugyanakkor azt is látjuk, amely már rendelkezésünkre álló mamut genom szekvenciák alapján, hogy a mamutok tulajdonképpen eléggé közeli rokonai a ma élő ázsiai elefántoknak, tehát tulajdonképpen ugye, hogyha az afrikai elefántot nézzük, ott két populáció közt van körülbelül akkora genetikai különbség, mint a ma élő ázsiai elefántok és az egykor élt mamutok között. Tehát nagyon-nagyon jó eséllyel, bár azért ez 100%-ra nem mondható, egy ma élő ázsiai elefántnak a petesejtje használható lenne klónozásra. Na most a nagyobb probléma itt mégis az, hogy ez, ahogy hangsúlyoztam az elején, egy tökéletes állapotban levő sejtet kéne találni, és eddig nem találtak. Tehát bármennyire is jó a megőrző képessége a permafrost rétegnek, olyan sejtmagot, amiben tökéletesen nem törezett formában van jelen a DNS, nem leltek. Tehát ez a klasszikus klónozás, amit Dolly a birka esetében csináltak, ez nem jöhet szóba. Úgyhogy más utakat kell keresni, és hát itt tulajdonképpen egy kicsit félrevezetőek azért a hírekben megjelent szallag címek, miszerint gyapjas mamutot fognak klónozni. Tehát itt a legjobb esetben is arról lesz szó, hogy amit a Harvardon dolgozó George Church csoportja tervez, hogy egy olyan ázsiai elefántot hoznának létre hosszú távon, amelyben számos olyan gén van, amely a mamutokban is jelen volt. És ez a számos azért még mindig sokkal kevesebb, hogy ezt igazából egy mamutnak lehessen nevezni.
Az ázsiai elefánt ugyanakkor önmagában egy védett állat, tehát ez sem egy egyszerű feladat.
Ez nem egy egyszerű feladat, nyilván, hát itt rendkívül sok, nyilván nem csak etikai, hanem más technikai problémával is szembe kell nézni. Rögtön azzal, hogy brutálisan hosszú a terhessége egy elefántnak, tehát itt ugye nem egy könnyű kísérletről lenne eleve szó, úgyhogy néhány ilyen, hát azért már sci-fi határát súroló felvetés jelent meg, hogy például, hogy mesterséges elefánt méhet állítanának elő. Ez azért nem egy olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy mondjuk az elkövetkező 10 éven belül komolyabb esély lenne. Ugyanakkor nagyon érdekes módon, hogy pont ha amiatt aggódunk, hogy a ázsiai elefánt egy védett állat és folyamatosan veszélyben van, pont ez a dolog, hogy egy ilyen mamutosított verziót készítenénk az ázsiai elefántból, ez egy picit megoldást jelenthetne, hiszen lényegesen meg lehetne növelni azt a területet, ahol ez az ázsiai elefánt-szerű faj élhetne, és hát itt ugye konkrétan nem is az motiválja a kutatókat, hogy most akkor egy mamutot hozzunk létre, ami mégiscsak egy ilyen ikonikus állat, hanem ennek konkrétan egy nagyon fontos ökológiai szerepe lenne, hogyha ugye megint megjelenne egy ilyen nagy testű növényevő állat, annak nagyon jótékony hatása lenne feltehetőleg itt a tundrának az ökoszisztémájára.
Hogyha sikerülne a klónozás, akkor egy példány élne, egy példány viszont nem tud szaporodni, akkor hogyan tovább?
Hát egy példányjelenet, tehát hogy akkor megint visszatérünk oda, hogy miről is van szó, mi az, amit George Church-ék csinálnának. Tehát ami jelenleg ott ebben a Harvardi laborban folyik, ugye az az, hogy ázsiai elefántból vett sejteket próbálnak genommódosítással egy kicsit mamutosítani. Na most itt a kicsit az azért egy lényeges jelző, mert hogyha azt mondom, hogy csak a fehérje kódoló szekvenciák szintjén van körülbelül olyan 2200 jellegzetes különbség egy ázsiai elefánt és egy egykor élt mamutnak a genomja között, akkor ugye látni kell, hogy ezekből, és csak ezekből, és itt akkor most a szabályozó szekvenciákról és más akár fontos szerepű DNS elemekről nem is beszélünk, mindössze 45-öt vittek eddig be ebbe a módosított szomatikus elefántsejtbe. Tehát, hogyha ebből ugye létrehoznának majd egyszer, és ez azért hangsúlyoznám, ez megint ez egy legalább évtizedes feladatnak tűnik, egy ilyen mamutosított ázsiai elefántot, az minden valószínűség szerint teljesen szaporodó képes lesz a mai élő ázsiai elefántokkal. Természetesen fel lehet vetni egyéb problémákat, hogy mennyire fogadná el egy ázsiai elefánt populáció egy ilyen valószínűleg lényegesen szőrösebb, kisebb fülű, általában a külső megjelenésében mamutszerűbb egyednek a jelenlétét, és mennyire tudna ez beilleszkedni ebbe a közösségbe, nyilván ezt nem tudhatjuk.
Itt mi végig a gyapjas mamutról beszélgetünk. Ön elképzelhetőnek tartja, hogy más korábban kihalt állatot ugyanezzel a módszerrel vagy hasonló módszerrel újra lehessen teremteni?
A de-extinkció tudományán belül általában 3-4 olyan faj van, ami folyamatosan szóba kerül, hogy esetleg vissza lehetne őket hozni. Az egyik ugye nyilván a mamut, amiről eddig beszéltünk. Egy másik, ez az úgynevezett vándorgalamb, ami Észak-Amerikában hihetetlen számokban élt korábban, és ott is azt gondolják, hogy az ottani erdőségek ökoszisztémájának nagyon fontos résztvevője volt. Ehhez is komolyabb kutatások fűződnek, hogy meghatározni pontosan ennek az egykor élt fajnak a genomját, és utána megnézni, hogy valamelyik rokon galambfajba bevihető olyan változások, amelynek következtében egy ilyen vándorgalamb-szerű galamb létrejöhetne. Na most ugye ezek azok, ahol nincs igazából megfelelő, megőrzöttségű DNS-ünk. De, hogy mondtam, hogy az igazi de-extinkció az azt jelenteni, hogy valahogy klónozunk állatokat, a klasszikus klónozás értelemben, amit ugye Dolly a birkánál már alkalmaztak. És azért van két faj, ahol valameddig sikerült elvinni, tehát itt azért a siker itt sem azt jelenti, hogy már feltámasztottuk ezt a fajt. És az egyik az egy hegyi kecske faj, ez a Bukárdó nevű hegyi kecske, ami nem olyan régen halt ki, és ezért még az utolsó példányból sikerült megfelelő szöveteket eltenni és hűtőkben megőrizni. És ebben az esetben már sikerült a klónozást elvinni addig a pontig, hogy született is egy kis bukárdó, csak hogy ez egyéb valami fejlődési rendellenességek miatt a születés után nem sokkal elpusztult. Ebben az irányban még várhatóak valószínűleg gírek majd a közeljövőben, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ha egyszer sikerült, akkor valószínűleg másodszor is fog sikerülni, akár nagyobb eredményességgel. Illetve van egy békafaj, az a Lazarus béka, aminek az az érdekessége, hogy az egykor élő békák mindig lenyelték az utódaikat, és azok metamorfózis után bújtak elő a szüleikből. És hát itt megint sikerült olyan megőrzöttségű szöveteket találni, hogy valamennyire életképes embriókat hoztak létre. Most ezekből soha nem lett még mindig kifejlett béka, de az, hogy az embriogenezis elég sokáig elment, az azt mutatja, hogy itt ez a DNS, vagy ezek a sejtmagok, amiket alkalmaztak ezekben a klónozásokban, akár alkalmasak lehetnek arra is, hogy később valóban feltámasszák ezeket a fajokat.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.